Kezdőhang. Beavatás a zenébe.
Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. A Zenei Házasságok sorozat mai epizódjában a páros férfi tagját egy kis játékra hívtuk a feleséggel, aki Gordonka művészként indult, de egy a zenei világban nagyon fontos területen találta meg igazán önmagát. Szénási Anna Máriát nyugodtan nevezhetjük zenei stylistnak, stílus tanácsadónak, hiszen valóban kizárólag muzsikusokkal dolgozik. Férje, a kiváló lisztdíjas cimbalomművész Lukács Miklós pedig örömmel vállalta, hogy ezúttal más oldalról, a látvány, a színpadi megjelenés irányából meséljen szakmai életéről és tapasztalatairól.
Igazából te voltál az inspiráció, elnézést Miklós, mert az az irány, amerre te tovább mentél, de benne maradtál a zenében, ez igazából nem csak a popzenében, hanem a klasszikus, kortárs, jazz, bármilyen zenében nagyon sok érdekes kérdést vet fel. Mert azon gondolkodtam, és hadd mondjak erre egy személyes példát, nagyon sok ifjúsági koncertet vezettem. Még volt, hogy hangszeresként is, de az izgalmas az volt, amikor már műsorvezetőként, hiszen akkor én beszélgettem a gyerekekkel. És egy kislány dobta föl az ötletet, amikor megkérdezte egy koncerten, hogy miért vannak mindig feketében a zenészek. És én ezt utána elvittem nagyon sok koncertre, és megkérdeztem különféle közönséget, de fővárosi iskolákban, nagyvárosokban, országszerte, kisvárosokban, de még falvakban is, ahol jártunk, mindig megkérdeztem a gyerekeket, hogy erről mi a véleményük. Nem mondok el minden választ nyilván, de a két szélsőséget igen. Az egyik, a legszomorúbb válasz az az volt, és sok helyen jött, hogy biztos azért, mert a zenészek gyászolják a meghalt zeneszerzőket, meg zenésztársaikat. A másik véglet, a nekem legszebb válasz pedig az volt, hogy azért vannak feketében, mert itt sokkal jobban látszik, hogy milyen szép hangszerek vannak a kezükben. Na most innen akkor felmerül a kérdés, ha egy picit komolyabb irányba tovább visszük, hogy hogyan is néz ki a mai világban ez a látvány követelés, ami körülvesz bennünket. Tehát, hogy elég-e ma még a zene bármilyen területén tehetségesnek lenni, vagy feltétlen kell hozzá a látvány?
Ez egy nagyon jó felvetés. Most ragadjunk ki egy műfajt, mondjuk a klasszikus zenét. Én azt gondolom, hogy ott most már nagyon mennek a vizualizáció irányába jobban, mint mondjuk 10-20 évvel ezelőtt. Mert hogy igen, tehát fekete estély ruhába jön ki a csellóművész, hegedűművész 30 évvel ezelőtt, 20 évvel ezelőtt, és mondjuk mögötte a szimfonikus zenekarban is ugye a férfiak fekete ruhában, frakban, smokingban lépnek föl, és ugye a zenekari tagok is feketében vannak. Én azt gondolom, hogy például, aki most így nagyon kitűnik a klasszikus világból a vizualizáció, de közben ugye ezt a komolyságot, mert én azt gondolom, hogy a klasszikus zenészek ezt a nagyon egységes katonai megjelenést, bocsánat, hogy ezt a kifejezést használom, de én ezt érzem, maga a műfaj komolyságát akarják ezzel jobban hangsúlyozni. Miközben én azt gondolom, hogy ezt nem kell. Ezt nem kell. Például Yuja Wang, aki kijön egy olyan estély ruhába, ami teljesen fel van slitzelve, 12 cm-es a magas sarkujának a magassága, tehát hogy egyszerűen nem is tudom, hogy hogyan használja.
Itt most közbevetem neked, hogy mennyire ráéreztél, Kocsis Zoltán hozta először Yuja Wangot Magyarországra, és ez volt az első megjegyzése, hogy a csodában lehet ezeken a tűsarkakon pedálozni.
Igen, tehát elképesztő lábizma lehet szerintem, de tehát, hogy a látványvilág és a zenekomolysága nem változik meg attól, hogy tényleg egy felslitzelt, teljesen alakot követő estély ruhában jelenik meg esetleg egy iszonyat erős sminkkel, hanem tényleg egybe tud olvadni, és szerintem ez a legfontosabb, hogy így marad, hogy is mondjam, önazonos Yuja Wang, hogy kijön, és valószínűleg tehát ő a hétköznapokban sem annyira visszafogottan öltözik, mint mondjuk a színpadon. Tehát, hogy érződik, hogy jól érzi magát abban a ruhában. És ez nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy amikor kimegy valaki a színpadra, akkor azt a közönség egy díszletnek érzi azt a ruhát, amit visel a szólista, vagy pedig önazonosnak, tehát hogy jól érzi magát, jól tud benne mozogni, kényelmesen eléri az egész hangszerét, tehát hogy ez szerintem nagyon-nagyon fontos.
Viszont a legelején, amikor Yuja Wang megjelent, és a hozzá hasonló bátrak,
igen.
Nagyon-nagyon sok kritikát kaptak. És akkor itt merül fel a kérdés, hogy hol jön be a képbe a tehetség, mert ugye ő is akkor hallgattatta el a kritikusokat, akik állandóan a külsejével foglalkoztak, amikor kiderült, hogyha leül a zongorához, akkor csodák születnek, és nem csak akkor, amikor virtuózitásban tűvé teszi a billentyűzetet, hanem akkor is, hogyha valami lassút játszik. Szóval, hogy meggyőzte a tehetségéről is az embereket, és akkor csöndbe maradtak ezek a külsejére vonatkozó kritikus hangok. De vajon számít-e még tényleg ez ennyit, hogy a tehetség az igenis utat talál, áttör, és akkor megoldja ezeket a fajta problémákat is, vagy kritikákat is?
Nekem az a személyes véleményem, hogy egymás segíti. Lehet berobbanni úgy, hogy nem tudom, kikirit sárga esti ruhában jelent meg, és nem tudom, milyen elképesztő vad sminkkel, de hogyha nem egy jó zongorista, akkor én azt gondolom, hogy nevetség tárgyává tud ebben a külsővel és mögöttes tartalom nélkül megjelenni a közönsége. Tehát, hogy a közönség nem buta. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy persze a mai világban iszonyatosan számít, hogy mit látsz a színpadon, de a kettő segíti egymást. És hogyha nincs mögötte tudás, hangszeres tudás, akkor az sajnos egy felkapott dolog, és utána ez így lecsendesül.
Természetesen Yuja Fang zongorázott, Beethoven opus 31-es Ez-dur vadászat szonátájának második tételét hallottuk. A látványos női ruhák után most következzenek a férfi előadók.
Van ennek az ellenkezője, Miklós? Mert téged még nem láttalak. Maximum egy csillogó anyagból készült zakóban, abban igen, de...
Azt kihíztam. És már nem fogsz látni abban. Az a baj, vissza kéne fogynom.
Két irányból lehet megközelíteni, vagy nagyobbat
ez is
kell
nagyon
maradni.
Fontos, a férfiaknál, meg hát gondolom a hölgyeknél is, hogy ugye éppen mi jön fel rá. Hát figyelj, én sokat láttam. Itthon is, külföldön is, sokat tapasztaltam. Vannak trendek, mindig vannak trendek. Én azt gondolom, amit kérdeztél, és az megütötte a fülem, hogy mostanában ugye a vizualitás, de szerintem mindig így volt. A Lüli zenekart is megnézhettük volna annó. Egy Eszterházi kastélyba sem nézhetett ki bárhogy a hány. Nyilván a klasszikus zenének volt mindig egy ilyen kirakata. Egy operánál, vagy mit tudom. Szóval, hogy egy ünnepi hangulata volt. Mindig egy ünnep volt, egy klasszikus eseményre elmenni, és ezt az ünnepet ugye átvették a szólisták, a zenekari tagok. A zenekari tagok nyilván egységben alkották, és ezért egységes ruhába kellett. A szólista legyen egy picit más, egy operaénekes hölgy, legyen ő a királynő. És természetesen ezek a szerepek, ezek nagyon érdekesek. Ami ma, amit látok, annyi minden van előttünk, a pop műfaj, a rock műfaj, a jazz, a színház, a klasszikus zene, és ez mindegyik hat a másikra. Tehát elképzelhetetlen lett volna 30 évvel ezelőtt, mondjuk, vagy 40 évvel ezelőtt bizonyos országokban, és mondjuk tegyük fel ezt is, mint kérdés, hogy egy nyugat mit engedhetett meg magának, és egy kelet mit engedhetett magának. Tehát ez se volt egy természetes módja a dolognak, hogy mondjuk keleten egy zongoraművész hogy néz ki, és nyugaton egy zongoraművész, hogy néz ki. Ez egy teljesen más ügy volt. De ma pedig már farmerba ki lehet menni a színpadra, ha úgy gondolja. Valakinek tetszik, valakinek nem tetszik. Valaki azt fogja mondani, hogy laza. Valaki azt mondja, hogy tiszteletlen. Ez a mezítlábos játék is, hogy most mit akar ő mezítláb. Akkor ő elmondja, hogy a fölnek a rezgése. Azt vagy elhiszem, vagy nem hiszem. Vagy ő is elhiszi, vagy nem. Ezek, hogy mondjam, mindig jelen lehetnek, csak én azt gondolom, hogy amikor az első hang megszól, na, onnan dől el igazából, hogy az most önazonos volt, vagy nem. Tehát azért a Ruggero Ricci nem volt egy szép ember. De amikor Paganiniket játszik, és amikor felvette a hegedűt, és amikor azt gyereknek láttam a Zeneakadémián, akkor játszott, és mondom, hogy ez hogy? És az inkább megmaradt, mint hogy a Ruggero Ricci egy fekete, azt hiszem éppen, nem tudom, mindig úgy játszott, hogy fekete garbóba, és akkor zakó, vagy nem zakó. Tehát, hogy ez nekem egyszerűen utána nem érdekelt, hogy ő hogy játszik. És bizonyos előadóktól most már elvárják, hogy hogy néz ki. Vagy mit képvisel. Ugyanis annyira fontos lett a vizuális, mert minden itt van előttünk. Az interneten minden előttünk van. Azt mondják, hogy először itt érkezünk, hogy meglátjuk, és akkor na hát ez ilyen lehet. Nyilván van benne valami, de nyilván abban is van benne valami, hogyha az ember, és én kellő tapasztalattal vagyok már csak a koromnál fogva, és sok mindent láttam már, hogy én azt látom, hogy erre most ráadták, vagy ő tényleg így van.
Igen.
És akkor innentől kezdve nekem tök mindegy, hogy zokniba lép fel, vagy persze én zenész vagyok, és én mást figyelek. Jó, természetes. De mondjuk a közönséget nem tudom ilyen szempontból. Nyilván a közönség meg mindig szereti a bulvárt. Tehát, hogy mondjam, a közönség szereti, hogy láttad azt a piros zakót rajta, és hogy hú. Nyilván ez is benne van, hogy ez fajta, hogy mondjam, ha így megyek fel, az hamarabb észreveszik, mint hogyha egy fekete pólóban játszom. Nyilván ez is benne van. De ha ezeket egészségesen kezeljük, és tényleg onnantól kezdődik a csoda, hogyha az első hang megszólal, akkor nekem nincs problémám semmivel. Én legalábbis így vagyok vele. Thank you.
Akár ezt a koncertet is hallhatta a gyermek Lukács Miklós, mielőtt még kiváló és híres cimbalom művész lett belőle. 1984. május 22-én a Zeneakadémián adta azt a koncertet Ruggero Ricci hegedűművész, amelyről Paganini 18. kaprizsát idéztük. A Zenei házasságok sorozat mai vendége a Szénási Anna Mária stylist, Lukács Miklós cimbalomművész házaspár.
Maradjunk ezen a közönség reakciója vonalon egy picit. Két oldalról, egyrészt a színpadi szólista oldaláról, illetve Anna Mária, aki ugye említettük, hogy cellóművészként indult, de ugye a stylist egész más szemmel figyeli már ezeket az eseményeket és történéseket, akár a színpadra nézve, akár a színpadról lenézve a közönség felé. És pont azért, mert te kiléptél a klasszikus zene kereteiből stylistként, tehát más muzsikusokkal is szívesen dolgozol, hogy mire hogyan reagál a közönség. Mert bizonyos helyzetekben azt látom, és Juge Wagner nagyon jó példa, hogy ez a fajta külső, amivel ő felhívta magára a figyelmet, időbe került, amíg a zenerajongó közönséget megnyugtatta, hogy attól ő még nagyon jó zongorista, viszont egy elképesztő új közönséget generált, akik meg azért kezdték el hallgatni a játékot, és nem mellesleg lehet, hogy felfedezték maguknak a klasszikus zenét. Vajon mennyivel megértőbb a jazz közönsége, vagy a népzene közönsége a különféle színpadi látvánnyal szemben?
Én azt gondolom, hogy a klasszikus világ a legkonzervatívabb. A többi, hát a jazz az a leglazább. Tehát ott minden megengedett. Uh-huh. Én nagyon hálás vagyok a férjemnek azért, hogy nagyon-nagyon sok helyre eljutottam vele együtt a nagyvilágban, és bennem, hogy mondjam, én egy olyan típusú ember vagyok, aki megfigyelő. Én mindenre figyelek. Tehát, hogy a színpadképtől a közönségen át, hogy milyen utcán sétálunk el, tehát, hogy engem tényleg minden érdekel, és szeretem az összefüggéseket, az összehasonlításokat, hogy mondjuk Nyugat-Európában, vagy Kelet-Európában, vagy Közép-Európában, vagy akár Távol-Keleten ez hogyan működik, hogyan lépnek mondjuk színpadra, hogyan ülnek egy étterembe, tehát, hogy engem minden érdekel. Tehát, hogy a popzenei világ az egy iszonyatosan nyitott, az itthon is nagyon nyitott, de a nagyvilágban is. Én azt gondolom, hogy a fő trend diktáló a mai világban, popzenében, és most már szivárog át ugye nagyon sok műfajra, az a koreai popzene.
Már nem az amerikai.
Már nem az amerikai. Most már az van, hogy az egész világ elkezdte követni a koreai trendet. Tehát nem csak zenében, hanem sorozatokban, öltözködésben, sminkekben, koreai glasskin, minden nő azt szeretné, hogy gyönyörű, ápolt arcbőre legyen. És igazából az összes hatalmas cég az elkezdte követni, hogy ők mit használnak, milyen új hatóanyagokat fedeztek fel. Tehát, hogy ez egy nagyon összetett dolog. Én azt gondolom, hogy ők lettek trenddiktálók jelen pillanatban. És akkor mondtál még egy műfajt, a népzenét. Most én így a magyar népzenéről mondanám el egy-két gondolatomat. Tehát az is egy olyan műfaj, ahol egyre jobban az urbánus és a népies trend az kezd összekeveredni. És nagyon-nagyon sok hiteles előadó van, aki nem csak egy jelmezként megy ki a népzenei koncerten előadni a műveit, hanem tényleg érzi az ember, hogy az az övék. De ahhoz ugyanúgy hozzátartozik az, hogy amit visel ruha, az már egy kicsit trendesítve van a mai hétköznapi viselettel.
Bocsánat, közbeszólok, pont azért, hogy a fiatalok.
Igen.
Pont igen. Előtt.
Hogy bele tudja szőni nagyon ízlésesen, tehát hogy nagyon sok magyar népzenei előadó van, aki szerintem ezt iszonyatosan, önazonosan tudja előadni, és viselni, ugye? És ez nagyon fontos. És hogyha ez átjön, akkor a közönség ezt befogadja, és ez bármelyik műfajra érvényes. Hogyha önazonos a zenéjével a stílusa, akkor nincs nagy akadály.
Igen, nekem, mint zenész, az az érdekes, hogy ugye stylistok, stílusszakértők és különböző szakemberek megfejtik azt, amit igazából az ember, hogy mondjam, egy jazzzenész felkel, és lehet, hogy ugyanúgy lép fel este. De ha belegondoltok, azért ez furcsa, mert mondjuk egy heavy metal zenekart nem fogsz, nem tudom, milyen stílusban felöltözve látni. Tehát én azt gondolom, hogy nyilván minden stílusnak megvan a maga elvárt kinézete, de nyilván minden zene, ami mondjuk az ipart képezi a zenei hangoknak, azok nyilván a közönségbázisukat szeretnék fejleszteni. Minél szélesebb körben, és tehát inkább a fiatalok felé orientálódni, mert azok még 40 év múlva is meg fogják venni a lemezüket. Tehát mindenki szeretne a fiatalokhoz szólni, akár kinézetben, akár zenében, akár gondolatiságban, ezek is nagyon sokat összefüggenek. Tehát egy egységben. És nyilván a népzenét tekintjük, vagy a jazz tekintjük. A népzene ugye egy hagyományt képez, egy hagyományt szeretne megjeleníteni. Nagyon fontos az szerintem, hogy a hagyomány mindenképpen ott legyen a színpadon kinézetben. De nagyon sok olyan zenekari megjelenést látok már, ami gyakorlatilag egy mai, egy fiataloknak közelebb álló vizualitást képez, mint mondjuk régebben. Tehát a 70-es években, amikor láttuk ezeket a nagy vetélkedőket, akkor láttuk, hogy tényleg egy citere zenekar úgy játszott, ahogy mit tudom én, 100 évvel ezelőtt, és abban a névviseletben. Tehát névviseletben. Akkor egy előadó, egy énekes kijött, és névviseletben játszott. Ma már pont ezért, mert hogy a fiatalokat akarják megszólítani, és maivá szeretnének válni, attól függetlenül, hogy népzenét játszanak, de muszáj nekik vizualitásban közelebb állni ahhoz a korhoz, amiben élnek. Ja, és akkor persze van az ennek az ellenkezője, aki még mai napig is azt erősíti kinézetben, ami mondjuk 150 évvel ezelőtt a bácsi volt, de ami természetes volt, mert hát mindenki úgy nézett ki a faluba. Tehát ő nem azért kellett nézett ki úgy, mert Bartók oda ment, és akkor kiöltözött, hanem ő ugyanúgy elment utána az állatokkal gondoskodni. Én azt gondolom, hogyha valaki színpadra áll, a mai világban, akkor a legfontosabb dolog az, hogy önazonos legyen. Ezt a legnehezebb megtalálni. És akkor nyilván vannak a stylistok, akik ehhez segítenek. Nem kevesebbet. Hogy néz ki egy zenekar? Nem csak az, hogy mibe legyél, hanem hogy mit képviselj a zenéd által. És nem ők mondják meg, egy jó stylist ilyen, nem ők mondják meg, hogy mit képviselj a zenekar, hanem megismer. Megismeri a zenédet, megismeri a mondani valódat, és ahhoz igazítja. Úgyhogy te észre se veszed, csak mondjuk jól érzed magad benne. De nem találtad volna meg nélküle.
Igen.
De mondom, én nagyon szeretek, most magamról beszélek, én nagyon szeretek úgy kinézni a színpadon, hogy engem nem érdekel. És ez nem dac. Ez nem dac, hogy én most engem nem érdekel, hogy ki mit szól. Nem. Én nekem a cimbalomnál nem mindegy, hogy mit veszek fel. Például. Ez egy hasznos dolog. Mert hogyha egy olyan zakóba játszom, aminek itt az ujján gomb van, akkor az beakad a húrba. Tehát például mostanában azért látnak engem minél többször olyan zakóba játszani, vagy akár pólóba játszani, vagy akár ingbe, de felhajtva. Ez nem hanyag elegancia. Egyszerűen ez praktikus. Mert hogy ne akadjon be a húr, mert annál cikibb nincs, amikor repül a verő. Mert éppen beakadt a húrba a gombom. Tehát voltam így. Jártam így. Szóval ez is olyan, hogy praktikusság is nagyon fontos. És engem inkább ez vezérel már, mint az, hogy én most nagyon nem tudom, hogy nézek. És persze nyilván máshogy fogok kinézni, hogyha mondjuk, és itt a terek is nagyon fontosak. Ugye például egy jazznek a jazzklub a terepe általában. Tehát ott hiába fennék fel a smokingot, én nagyon furcsán néznének. Tehát nyilván ez is fontos, hogy hol játszom éppen zenészként. Akkor egy kicsit lazább viseletet meg tudok engedni. Mondjuk a Zeneakadémia nagy termében nem feltétlen. Hogy ezek is nagyon fontosak. De én, mint zenész, látom ezt is, a feleségem teljesen máshogy látja, ő szakember. Ő pedig azt látja, amit én nem látok. Thank you.
Lukács Miklós Song for an Alert Dreamer, Dal egy éber álmodónak című művét hallottuk a szerző előadásában. A folytatásban pedig végre arra is fény derül, hogyan dolgozik egy stylist a zenészekkel, ha ráadásul maga is zenészként kezdte szakmai életét. A kérdésre a Zenei Házasságok mai hölgyvendége, Szénási Anna Mária válaszol.
Én megmondom őszintén, hogy én úgy szoktam dolgozni, hogy leülök a zenekarral, és az az első kérésem, hogy küldjenek zenét, vagy mutassák meg. Nyilván ők is nagyon fontosak, de hogy nekem a legelső az, hogy ez valami, melyes zenészként, ugye zenészként ülök le először, és hogy küldjék el, hagy hallgassam meg, vagy hallgassuk meg együtt, meséljenek róla. Tehát, hogy ez nekem nagyon-nagyon fontos, és nyilván utána nézem meg a karaktereket, hogy kiket kell felöltöztetnem, és nekem a kettő nem megy egymás nélkül. Tehát, hogy ha jelentkezik is egy zenekar, akiket nem hallottam róluk soha az életemben, akkor is az az első kérésem, hogy egy zenét kérek, és akkor utána személyes találkozó, hogy akkor üljünk le, és akkor nyilván megnézem a karakterüket, beszélgetünk, meséljenek a zenéjükről, mit akarnak ebben kifejezni, mennyire érzik magukénak különböző stílusokat. Tehát, hogy nálam a nulladik lépése az, hogy meghallgatom a zenét, és az első lépés az, hogy leülünk, és egy kötetlen beszélgetést folytatunk.
Na most mi van akkor? Nem biztos, hogy történt már ilyen, de igen. Hogyan reagálnál akkor, hogyha olyan zenei anyagot kapnál, ami távol áll tőled? De mégis meg kell fejteni, hiszen segíteni szeretnél az illető együttesnek.
Volt már neki.
Volt már ilyen. Pont ennek köszönhetően, hogy én egy ilyen megfigyelő típus vagyok, kihívásként tudok erre tekinteni. És igen, tehát én olyankor belásom magamat a kutatómunkába, mindenféle téren, és akár van úgy, hogy leülök a férjemmel otthon egy kávé mellett, átbeszéljük ezt az egészet, hogy én mit gondolok, esetleg neki valami meglátása ebből a dologgal kapcsolatban van-e. Én azt úgy ízlelgetem, érlelgetem magamban, és utána pedig összeáll az egész a végére. És én szeretem az ilyen kihívásokat. Nagyon, nagyon érdekesnek tartom. A másik még, ami nagyon-nagyon érdekel, hogy nagyon szeretem a fotózásokat. Szeretem, hogyha szabad kezet kapok, az egy igazából a zenét, a zenei műfajt és a kihívást szeretem így összekapcsolni, úgy, hogy ezt képileg meg tudjam jeleníteni. Tehát kvázi, mint egy festmény. Tehát, hogy én úgy képzelem el ezt az egészet, és az ilyen fajta kihívásokat is iszonyatosan szeretem.
Mi van akkor, vagy van-e olyan, hogy elmész Miklós koncertjére, legyen az bármelyik műfaj, igen, vagy lehet, hogy egyes műfajok esetén másképp történik, igen, és akkor kettőtök között a kritika, a jó értelemben vett kritika, vagy az egymásnak véleménnyel segítés, az nem feltétlen korlátozódik a zenei előadásra, hanem a látványvilágra is, hiszen ezzel foglalkozol. Tehát van-e ilyen egymásra hatás kettőtök között, vagy igény arra, hogy egyik a másiknak segítsen? Most már félig meddig tudjuk, hiszen most említetted, hogy van, amikor kéred a férjed segítségét egy
nehezebb helyzetben. De ő is az enyémet, tehát hogy ez oda-vissza.
Persze, hát amikor rólam készítenek fotókat, egyre rövidül az idő. Az ember öregszik, ez csak férfiaknál. És akkor egyes időben kell aktuális fotókat készíteni. És nálam például most van egy ilyen aktuális fotózás. Én megkérdeztem tőle, hogy szerintem mit. És akkor elmondtam neki, ugyanúgy, mint mondjuk egy kliens, hogy figyelj, én már 50 jövőre, és én már nem akarok a smoking így álljon, rózsaszín legyen a cipőm, és nem, mert egyrészt nem így jelenek már meg a színpadon, tehát nekem nagyon fontos az, hogy ne egy kihívó fotót lássanak, mert egy ilyen extrém. Nem tudom, mit csinált ez, mert ez jó át nekem 25 évesen, de most már az, hogy ez vagyok, itt a hangszerem, így nézek ki. Egyszerű látlelet kell nekem már. És akkor mondta nekem, hogy figyelj, egyszerűen fekete, ha valami színt akarsz, akkor mondjuk egy zsebkendő, vagy egy sál, semmi extrémitás. Tehát én ugyanúgy kikérem a véleményét. Vannak helyzetek, amikor mit tudom, hogy külföldön játszom, mondjuk külföldi zenekarral, és akkor lejövök, és akkor mondta, hogy hát ez jó volt, mert most nem a koncertről beszélt, hanem de hát az hogy nézett ki ott hátul, meg hogy mennyire nem tudott viselkedni a színpadon. Tehát, hogy igen, és igaza volt. Igen. De hát közben meg ilyen a világ. Nekem zenészként, aki csak a zenével foglalkozik, nekem ez belefér. Mert én nagyon jót szórakozok közben. Meg hogy tudom azt, hogy ő amúgy is ilyen. Például, hogy mennyire érdekes dolog ez, hogyha mondjuk egy zenekart úgy összerakni, de hát erről jobban tud beszélni, hogy azért több karakter találkozik ilyenkor. És valakinek mondjuk jól áll a nem tudom micsoda, És hogyha ezt közelíteni akarod, ugye, mert hogy egységre gondolsz, akkor ön pedig annyira kilóg ebből az egészből, de mégis egy jó hangszeres, vagy mégis egy nagyszerű zenész, és ő kell nekünk ebbe a zenekarba, hogy őt hogy fogod közelíteni ahhoz, a képhez? Tehát, hogy ez is egy érdekes dolog, én sokszor láttam ilyet, mert voltam ilyen zenekarba, akár magyarba, akár külföldibe, és akkor egyszerűen csak mi úgy oldottuk meg, hogy felvállaltuk, hogy ő ilyen. De nyilván egy stylist esetében ez teljesen más.
És ez nem egy egyszerű feladat ilyenkor, nem? Igen. Egy ilyen helyzetben egy kakuktojást beilleszteni a csoportba.
Egy beilleszteni az nem egyszerű dolog, de vele többet kell beszélgetni.
Tehát pszichológiát is elvégeztél
közben. Igen, tehát hogy én ezt a taktikát szoktam csinálni, hogy vele többet beszélgetek, és próbálom a határait kicsit megnyitni. Mert általában az ilyen emberek nagyon ragaszkodnak a saját stílusokhoz, viszont azért, hogy egy kicsit egységesebb legyen a kép, ezért neki is muszáj változnia nagyon picit, és általában én ezt véghez szoktam vinni, ezt a hadviselést, mert mondjuk annak, mert tényleg az néha. De utána volt olyan ügyfelem, aki egyszerűen mintha így kinyílt volna. Igen, ez egy ilyen pszichológiai hadviselés is volt vele szemben, de hogy éreztem, hogy az benne van, hogy nem csak a, nem tudom, sötét kék nadrág és fehér ing, tehát hogy nem ez a vége a dolognak, hanem ennél sokkal több van benne. És akkor mondtam, hogy figyelj, próbáljuk, mert nem kell elköteleződni, csak nézd bele a tükörbe.
Igen, néha nem hiszik el.
És nem hiszik el. Tehát, hogy én nagyon-nagyon sokszor csináltam azt, hogy akár ismerőseimmel, barátaimmal, amikor megkértek, hogy most nem tudom, lesz egy klipjük, lemezük, ahhoz kéne borítókép, stb. Stb. Ez egy ilyen szakmai ártalom, tehát én ilyen ruhagyűjtögető vagyok, hogy majd jó lesz ez valamire, valahova beépítem. És akkor mondjuk, amikor kevés büdzséből dolgozunk, akkor én azt szoktam, hogy figyelj, gyere föl hozzánk, kinyitom a szekrényt, és elkezdek összerakni ruhákat, és utána felvetetem az éppen aktuális barátnőmmel, akit öltöztetek, és egyszerűen látom rajta, tehát, hogy az az érzés, amikor felvesz egy olyan ruhát, amit életében nem vett volna föl, de belenéz a tükörbe, és az arcán az a ragyogás, az nekem mindennél többet ér. Mm. És látom a mozdulatain, a nézésén, hogy már másképp viselkedik.
Megérkezett,
igen. Ez egy nagyon jó dolog, nekem ez nagyon tetszik ebben a szakmában. Thank you.
A Márványteremben 2009-ben volt az a koncert, amelyen Lukács Miklós, Pablo de Sarasate, Bevezetés és Tarantella című művét is eljátszotta. A kiváló cimbalomművész mellett Döme Angéla zongorázott.
Műsorok végén általában azt szoktam kérdezni, hogy mi az a zenemű, amit ajándékoznátok a hallgatóknak, de most más jutott eszembe, úgyhogy Miklós zenéjével zárjuk, más a búcsú kérdés. Mégpedig az, hogy úgy előadó művészként számtalan műfajban, mint adott esetben szintén számtalan zenei műfaj képviselőjével dolgozó stílus tanácsadóként, tudtok-e még úgy koncertre látogatni, hogy ne idézőben szakbarbárként, hanem csak rajongó közönségként hallgassatok egy produkciót?
Én szeretek koncertre járni. Kevés időm adatik, de szeretek koncertre járni. És én a leghálásabb közönség vagyok. Komolyan mondom, én becsukom a szemem. És engem nem érdekes semmi. Tehát én csak a zenét hallgatom. Én olyan közönség vagyok, amilyet szeretnék magamnak. Hogy üres pohár, és hagyd töltsem meg. Én beülök, és egy üres pohár vagyok. Én olyan vagyok, mint a ma született bárány. Én komolyan mondom, én így megyek, nem érdekel senki, hogy én becsukom a szemem. És akkor vagyok, és engem nem érdekel, hogy köhögnek, engem nem szóval semmi. Én becsukom a szemem, és így adjatok nekem valamit. Én ilyen közönség vagyok, és lehet egy gyermekkórus is, vagy lehet jazz, vagy lehet egy szimfonikus, bármi, vagy egy opera. Tehát, hogy mondjuk operánál kinyitom a szemem, azt igen. Látom, akarom, de hogy csak az ember. Régen, igen, néztem, régen, jaj, mit csinálja, jaj, de cikke. Én már nem nagyon izgat engem, ezek a külsőségek annyira nem. Olyan kevés ideje van az embernek arra, hogy megtöltse egy picit magát, hogy akkor engem nem érdekel, hogy ez most sárga zokni, vagy kék zokni, hanem az, hogy most megtöltött, vagy nem. Én így vagyok vele.
Nálam ez egy kicsit másképp van.
Éreztem.
Nálam az van, hogy igen, én is szeretek koncertre járni, kikapcsolódni, de valahogy azt a dolgot nem tudom egyszerűen félretenni, hogyha látok a színpadon egy előadó művészt, és mondjuk nem teljesen...
Jó, beleszólhatok?
Mondjad.
Ne haragudj. Mondjad. Bocsánat. Világéletemben az volt a leg... visszatem, hogy mulatságosabb történt, amikor többször láttam olyat, hogy szimfonikus zenekari koncerten kijön a mondjuk adott csellista hölgy, és leteszi a ridikülyét maga mellé. színpadon. Az... Na szóval, ez, bárhogy is becsukom a szemem, az nálam mondjuk nem fér bele. Bocsánat, csak ez nem, közben ez, eszembe jutott, ez ezt nem akartam mondani.
Nekem olyan gondolataim vannak, miközben próbálok kikapcsolódni zenehallgatás közben, hogy mit tudnék belőle kihozni. Tehát, hogy én maga az előadót is nézem, vagy akár egy szimfonikus zenekart, hogy mennyivel jobban meg lehetne csinálni, hogy oké, a férfiak smokingban vagy frakban vannak, de hogy a nőket. És még így a Mikinek az egyik mondatára reflektálva, hogy mivel én zenészként indultam, ezért nekem az, hogy praktikusság a számomra egyértelmű. Tehát, hogy én egy szimfonikus zenekarba a különböző hangszeres nőket mondjuk, szerintem tök jól fel tudnék öltöztetni, mert hogy tudom, hogy csellistaként mi az a ruha, ami kényelmes, akkor egy hegedűsnek mi a kényelmes, tehát hogy ez...
Ilyen fizikai...
Igen, tehát hogy a fizikai lehetőségeket is figyelembe kell venni. Nyilván egy fotózás teljesen más, mint az, hogy éppen turnéra indul valamelyik szimfonikus zenekar, és mondjuk az is a praktikusság része mondjuk egy turnénál, hogy a csellista előveszi az estély ruháját, és kiveszi a bőröndből, és ugyanúgy áll. Tehát megtalálni azt az anyagot?
Anyag.
Mert lehet vinni 2-3 estély ruhát mondjuk egy hónapos turnéra, de hát szóval hogy azért nem mindegy, hogy hogyan vesszük ki egy 12 órás repülőút után. Mindegy, erről órákig tudnék beszélni, az az igazság.
Ezt én is tapasztalom sokszor, tehát elmenjünk vásárolni, és akkor veszek valamit, és akkor mondja, hogy figyelj, hát ezt kiveszed a bőrödő, és ez úgy fog állni rajtad, hát ez borzasztó, hát miért ilyen anyagot veszel? És igaza van, mert elvittem, és tényleg úgy állt. Ő pedig ezt látja, én nem értek hozzá, de ő viszont ért hozzá, hogy ezt az anyagot figyelj, vasalni se kell, kis maximus, egy kis gőzölő, igen, vagy valami, és akkor ez úgy fog állni. És igaza van. Szóval ezek fontos szempontok. Nem feltétlen tudja ezt a zenész. Nem igen, kell neki tudni. Igen. És ezért kell a segítség, hogy ezek egyértelművé váljanak.
És ezért jó, ha van valaki ilyen lelkesedéssel kifejezetten a zenészekre koncentrál.
Igen.
Én pedig nagyon hálás vagyok, hogy mindezt most megoszthattuk a hallgatókkal, és talán sok-sok zenésszel is. Szénási Anna Mária, akkor mondjuk így zenei stylist, és Lukács Miklós cimbalom művész. Köszönöm, hogy eljött.
Köszönjük szépen.
Köszönjük. Thank you.
Bukán György Seven Pictures 7 kép című cimbalom versenyének részleteit hallottuk, a 6. és 7. tételt Lukács Miklós játszotta, mellette a Budapest Eclectic Strings zenekart Werner Gábor vezényelte. De a kezdőhang hátralévő részében van még egy kis időnk, szóljon a Lukács Miklós trió felvétele, Lukács Miklós Act One című számát, Lukács Miklós cimbalmon, Orbán György nagybőgőn, Baló István dobon játsza. Lukács Miklós Act One című számát hallottuk a Lukács Miklós trió előadásában. Lukács Miklós cimbalmon, Orbán György nagybőgőn, Baló István dobon játszott. Még egyszer nagyon köszönöm a Szénási Anna Mária zenei stylist és Lukács Miklós cimbalom művész házaspárnak, hogy elfogadták meghívásunkat, önöknek pedig, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. Kalandozás a régi zene világában. Beszélgetés kedvenc zeneszerzőkről, kedvenc művekről, kedvenc előadókról. Vashegyi György vendége, Egri Márton, klarinétművész. Régi zenei kalandozások egy órában. Ma 15 óra 6 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkét óra.